16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecske és Ákostól hallják. Társadalmi vitára bocsát a Kulturális és Innovációs Minisztérium két módosítási javaslatot, hogy az örökbefogadó vagy nevelőszülőre váró gyermekek esetében gyorsabbá váljon az ügyintézés, mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a területért felelős miniszterelnöki biztos Facebook videójában. Tájékoztatása szerint civilek és szakemberek sokasága fogott össze. Az egyeztetések és a közös gondolkodás eredménye az, hogy a minisztérium most társadalmi vitára bocsát két módosítási javaslatot. A jogszabálymódosítások célja a hatékonyság növelése, a gyorsabb ügyintézés a gyermekek érdekében. Példaként említette, hogy a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. A gyámhivatal pedig a jövőben a 6 éven felüli vagy sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását. Másfél millió forint értékű szívultrahang vizsgáló fejet adományozott a Koraszülöttekért Országos Egyesület a Segíts Gyorsan Alapítványnak, amely az új berendezést a Szent János Kórház koraszülött osztályán fogja majd használni, közölte az Egyesület. A speciális eszközzel az orvosok időben észlelni tudják a koraszülött csecsemőknél előforduló gyakori elváltozásokat, megelőzve ezzel a súlyosabb szövődményeket. Azt írták a budapesti Szent János Kórház koraszülött csecsemő és gyermekosztályának orvosai, 1993-ban hozták létre a Segíts Gyorsan Alapítványt, amelynek célja az ott kezelt beteg gyermekek korszerű orvosi ellátásának támogatása. Országos Red Saturday véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat december 27-én és 2026. január 3-án, hogy az ünnepi, négynapos hosszú hétvégén se alakuljon ki vérhiány. Közleményükben kiemelték, hogy az ünnepek és az iskolai tanítási szünet idején jellemzően csökken a véradók száma, miközben a betegek ellátása, különösen a rövid ideig tárolható trombocita készítmények esetében folyamatos vérkészítmény igényt jelent. Országszerte 20 vérellátó intézet várja majd a segíteni szándékozókat, jellemzően 8 és 14 óra között. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradó szükséges, miközben évente mintegy 380 ezer egység vért, egységenként 450 ml-t használnak fel az egészségügyi ellátás során. Az idei gyorsítósáv programba 52 pályázat érkezett, csak nem 15 milliárd forint igényel, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Bódis László kiemelte, a rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretet 7 milliárd forintra emelték, hogy a 24 legkiválóbb pályázatot támogatni tudják. A gyorsítósáv program célja, hogy azokat a deep tech vállalkozásokat támogassák a segítségével, amelyek új tudományos, műszaki eredményeket visznek sikerrel a piacokra. Bódis László közösségi oldalán elmondta, a támogatott vállalkozások között található olyan, amely vizeletmintából képes a technológiájával megállapítani a prostatarák jelenlétét és kockázatát. A fejlesztés a Pannon Egyetemen indult, és a mai napig az egyetem szoros támogatásával valósul meg. A Pannon szikes sztyeppek megőrzését segítő fejlesztés indult Kardoskútnál. Az uniós támogatással indított fejlesztéssel a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság a Kardoskúti Fehértónál korszerűsíti a racka és cigája juhok elhelyezését szolgáló mintatelepet. A közlemény szerint a 2027 végére megvalósuló csaknem 1 milliárd forintos költségvetésű projekt fő célja a természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a Pannon szikes gyepek és mocsarak élőhely típus legeltetéssel történő fenntartása. Emellett hozzájárul a Natura 2000 területek közösségi jelentőségű fajainak kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez.
az időjárásról.
Javulnak a látási viszonyok, de nagy részt borult párás idő valószínű. Hosszabb, rövidebb időre a keleti tájakon szakadozik fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Svédasztal itt az Európa Rádióban, én Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk második órájában először belepillantunk a kalendáriumba, majd következik az útravaló, 16 óra 30 perckor pedig a regionális krónikát hallhatják. Ezt követően pedig a fenyőfajtákról lesz szó. A Debreceni Egyetem botanikus kertjének igazgatójával, Takács Attilával és Gubcsú Tamással, az intézmény munkatársával beszélget majd Tóth Emese kolléganőm. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
A távolban zajos menetelés, ritmusra vernek a szívek, a város falain hamis példakép. Én már nem tudom, hogy kiben is higgyek. Sorok között most harcok dúlnak éppen, közelükben marad a kényszer. Állj mellém, ha ott lennék a bajban, ezt én fel sem foghatom észre. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön, és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég. Minden újban ott van még a régi, a városban égnek a lámpák, aranyszínbe öltözött most minden, a negyedek, a terek, s a járdák, ezrek hangját hallom most az ajban, akár merre is lépek, a test marad, a lelkünk messze elszáll. Nem lehetnek példaképek. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön, és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég.
Történelem színpadán.
December 20-a van a Teofilok neve napja. A Teofil görög eredetű férfinév jelentése Isten kedveltje, vagy Isten kedvelő, Isten barátja. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket, valamint mindazokat, akik december 20-án születtek. 1497-ben Bakócz Tamás érsek lett Esztergomban. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc a dunántúli kuruc csapatok generálisává nevezte ki Bottyán Jánost. 1983-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége állásfoglalást adott ki a Bős Nagymarosi vízlépcső építésével kapcsolatban, ebben az építkezés megszüntetését javasolta. Nézzük, kik a nap neves szülöttei. 1834-ben Tankároly kémikus egyetemi tanár született, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnöke. Iskolateremtő tudós volt, munkásságát a közoktatás, közművelődés és a tudományos munkásság hazai felvirágoztatásának szentelte. A tanításon kívül az első magyar gyógyszerkönyv kidolgozásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett. 1890-ben Bibó Lajos, író, drámaíró, újságíró, színházi lapszerkesztő született. Munkásságát 26 regény és 9 színpadi mű őrzi. 1907-ben Bárány István olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok úszó, edző, sportvezető született. 1937-ben Andor Tamás, Balázs Béla díjas operatőr. 1947-ben Filippinyi Éva, rádiószerkesztő, riporter, műsorvezető, tőle 2016-ban búcsúztunk. 1903-ban Ábrányi Kornél zeneszerző, zongoraművész, zenei szakíró hunyt el. 1934-ben szepeshelyi Hutira Ferenc, állatorvos, orvos, patológus, a Magyarországi Állatorvos Tudomány kimagasló jelentőségű, világszerte elismert szakembere hunyt el. 1944-ben Bródy Imre, fizikus, kémikus feltaláló, a modern kriptongázas villanylámpa kifejlesztőjétől búcsúztunk. 1957-ben távozott Ferenczy Noémi, Kossuth díjas goblejnművész, a magyar goblejnművészek egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Bori Jenő építész, szobrász 1959-ben hunyt el, leghíresebb alkotása magyar Taj Mahalként emlegetett székesfehérvári Borivár. 1982-ben búcsúztunk Arthur Rubinstein lengyel származású zongoraművésztől, aki Amerikában élt. 1986-ban Gregu Zoltán színész hunyt el, ő érdemes és kiváló művész volt. 2000-ben Legány Dénes zeneszerző zongoraművésztől búcsúztunk. 2014-ben Lantos Ferenc Kossuth és Munkácsy díjas festő, grafikus, művészpedagógus hunyt el. Kedves hallgatóink, a december 20-ai nap kalendáriumát hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Fingerprints, the work of your hands, it's all in your hands. I see the evidence, leaving nothing to chance, the world's in your hands. So I rest in your promises, now I am sure of this, I'm yours. So let the waters rise, I will stand as
útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Gugyerák fenyőt vesz. Gugyerák régi bevált szokása szerint megint utolsó napra halasztotta a fenyővásárlást. Pár nappal korábban azért körbevizslatta a fenyőlerakatokat, figyelte az árut és az árakat. Az utolsó percben való vásárlás eddig mindig eredményesnek bizonyult számára, a legtöbbször már nagyon olcsón jutott hozzá az áhított tűlevelőhöz, és volt, amikor két fenyőt is rá akartak tukmálni egy áráért. Gugyerák idén is körbevizslatott. Figyelte az árut és az árakat, beleszagolt a kellemes fenyő illatba, és nézte a kínálatot. Másnap Gugyerák elindult fenyőt venni. Nem akarta elsietni, hát csak déltájt indult a legközelebbi piacra. Ott talált is két embert és három fenyőt. Az egyik ember vasból készült, háromlábú fa állványt árult, a másik meg a három fenyőt. Gyanús csend, vásárló sehol, Gugyerák rosszat sejtett, ezért próbált olyannak tűnni, mint akinek már van tulajdonképpen fenyője, csak úgy úri passzióból ügyeleg az egyszer fenyőárus három fája körül. Az árusok, akik máskor méterekről hívogatták a vásárlót, most kedélyesen, Gugyerákra ügyet sem vetve beszélgettek egymással. Gugyerákban nőttön nőtt a rossz érzés, őgyelgése téblábolásba ment át, mire az egyik eladó megszánta és megkérdezte a másiktól a fa árát. A fa csúnyácska volt, vézna volt, de ennek ellenére egy kisebb vagyonba került. Gugyerák ránézett az órájára és loholt a következő piachoz. Oda, ahol előző nap jól esően szippantotta be a fenyő illatot. Itt két hatalmas fenyőt talált és egy eladót. Ám legalább 8 vásárlót. Az eladó élvezte a helyzetet, és a fákért egy kisebb vagyonnál is többet kért. Gugyerák tele volt tervekkel. Felült egy villamosra, és kizötyögött a város túlsó végébe, ahol a város legnagyobb piaca található. Ott biztos kapok, biztatta magát. S talált is. Itt még mintegy 10 fenyő és 4 árus gubbasztott. Egy piculát sem voltak hajlandók engedni, a mondani se kell vagyonnagyságú összegből, az árakat pánikszerűen kérdezgető vásárlóknak. Gugyerák öntudatosan megrándította a vállát, villamosra újból fel, tovább a következő piacra. Ott a minap hatalmas fenyő lerakat volt. Ám mostanára már tényleg csak volt, mert Gugyeráknak már a lerakat nyomait sem sikerült beazonosítania. Ha már ott volt, benézett még kisebb piacra, persze ott is minden eredmény nélkül. Majd Gugyerák azt vette észre, hogy jó ideje már a parkok fenyőit vizslatja, mint valami nyulat becserkésző ragadozó, de azért végül elnyomta magában a fenyővágó ösztönt. Még a villamoson ülve kigondolta, hogy tulajdonképpen semmi baj, jövőre nem csak ő gyeleg majd, nem csak szagolgatja a fenyő illatát, de íziben vásárol is. Addig pedig idén még gyönyörködik a szülei karácsonyfájában.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, it's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none rings truer than this.
Túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig. Minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton a Jedlikányos energetikai programban. sikeres évet zárt a Miskolci Egyetem. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják 2025. december 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 100 nap alatt már 15 ezer otthonstart programos hitelt folyósítottak a bankok a szeptember 1-jei indulás óta. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik. További 7000 hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, ezek jelenleg elbírálás alatt állnak, további 8000 szerződés pedig előkészítés alatt áll. A már folyósított hitelek összege meghaladja az 500 milliárd forintot, további 300 milliárd forint van elbírálás alatt, és szintén 300 milliárd van előkészítés alatt. Az Otthonstart programban átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint volt, az átlagos futamidő pedig valamivel több mint 21 év. Az igények eloszlása területileg egyenletes, 38% Budapest és agglomerációjából érkezik, lakosságarányosan Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Csanád, Fejér, Vas és Hajdú-Bihar-vár megyék teljesítenek a legjobban. Minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton a Jedlikányos energetikai programban. Több mint 1200 nyertese van az ágazati programcsomagnak, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez kérhettek támogatást a Magyar Falu programmal közös felhívásban. A határidőig 1249 önkormányzat jelentkezett az eredeti 18 milliárd forintos keretösszeget meghaladó igénnyel. Az 5000 alatti lélekszámú községek, városok Abasártól Zsurkig összesen 22,2 milliárd forint állami hozzájárulással cserélhetik energiatakarékosabbra az utcai lámpatesteket. A Jedlikányos program összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését. A jövő év elején nyílnak meg a geotermikus áramtermelést, az ipari energiatárolók telepítését célzó pályázati lehetőségek, összesen közel 100 milliárd forint keretösszeggel. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablokokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig. A közlemény szerint az évvégi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-e és 31-e között országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. Továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. A két ünnep közötti munkanapokon, december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban 4 kormányablakban lehet személyi okmányokkal, lakcímmel, TAJ és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP és NEK regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni. A lista a kormányhivatalok weboldalán érhető el. Zenés történelmi színdarabbal zárták a Lévai emlékévet Miskolcon. Az ünnepélyes zárásként csütörtökön a Zenepalota nagy termében mutatták be a Flach Antal által írt Lévai titkos szerelme című zenés történelmi színdarabot, amit színpadra Szűcsné Botka Krisztina és Szűcs Tamás drámapedagógus állított, és ami jó alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a közel 100 éves orgona felújítására gyűjtsenek. A Lévai 200 Emlékbizottság 2025. januárjában alakult 9 régióbeli intézmény, szervezet és közösség önkéntes társulásából. A céljuk az volt, hogy egy emlékév keretében emlékezzenek meg Sajó Szentpéter szülötte, a Miskolci Református Gimnázium egykori diákjára és majdani tanárára, Miskolc város díszpolgárára. Lévai József születésének bicentenáriuma alkalmából egész évben igyekeztek méltó emléket állítani munkássága előtt. A rendezvénysorozat záró epizódját csütörtökön tartották a Zenepalotában. Sikeres évet zárt a Miskolci Egyetem. Az ünnepekre való készülés jegyében több karácsonyi programot is szerveztek a Miskolci Egyetemen, de még a hétköznapi munka is zajlik, hiszen a vizsgaidőszak is kezdetét vette. A 2025-ös évben a Miskolci Egyetemen több infrastruktúrális fejlesztés is zajlott, befejeződött például a menza épületének a teljes körű felújítása is. az egyetem sikerességét mutatja az is, hogy több nemzetközi rangsorban előkelő helyen szerepel az oktatási intézmény. Az elmúlt időszakról professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát hallják.
Ezen a héten már vizsgaidőszak van, tehát a hétköznapi munkák egy szakasza is zajlik, illetve a rákészülés jegyében próbálunk különböző olyan akciókat, vagy próbáltunk szervezni, amivel segítjük egyrészt az egyetemi kollégák közösségérzetét, tehát szerveztünk olyan programokat, mint például a Bartók Béla Zeneművészeti Karunknak a karácsonyi hangversenye, szerveztünk karácsonyi forgatagot az egyetemi üvegcsarnokban, ahol a kollégák készültek kézműves termékekkel, sütemények, italokkal, és önkéntesen lehetett ajándékozni, és az így összegyűlt összeget jótékony célra fordítottuk, és próbáltuk külcsinében is feldíszíteni az egyetemet, látszik, hogy a karácsonyfa, tehát egy ráhangolódás zajlik, de azért mégis ez nekünk ugyanúgy munkanap az ünnep mellett, aztán mindenki utána a saját családjával elvonul, ezt én is így fogom tenni, és reményeim szerint pihenéssel töltöm a következő napokat. 2021-től kezdve folyamatos infrastruktúrafejlesztésben vagyunk, és ez nem is ért véget, és folytatódik a következő években. Ami nagyon fontos volt számunkra, az a kollégiumok felújítása, és lényegében a 6 kollégiumból 5 már teljesen megújult, és a 2. kollégium felújítása zajlik reményeim szerint, ha nincs csúszás a kivitelezésben, akkor következő tanév szeptemberétől már az felújított 2. kollégium is várja a hallgatókat. Ez nagyon fontos. Az egyetemi étterem és rendezvényközpont felújítása, átadása is megtörtént 2025-ben. Én azt hiszem, hogy szintén egy nagyon jó sikerült beruházás.
Adománygyűjtést szervezett a VOSZ női vállalkozói szekciójának Borsodabaújzemplén vármegyei csoportja a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Miskolci szervezetének. A gyűjtés során tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, édességeket és játékokat fogadtak. A kezdeményezés célja az volt, hogy az ünnepi időszakban kézzelfogható segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. A 3 éven megalakult női vállalkozói szekció tagjai minden esztendőben fontosnak tartják a karácsonyi adománygyűjtés megszervezését. Az elmúlt években többek között a kárpátaljai gyermekek megsegítésére is indítottak hasonló akciót. Az összegyűlt adományokat pénteken vették át a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Miskolci székhelyén az Árpád utcában. Bohóc doktor ajándékozta meg a kórházban karácsonyozó gyerekeket a Miskolci Központi Kórházban. A Bohóc doktor Osváth Tibor, a Miskolci Nemzeti Színház színésze adta át az adományokból összegyűlt meglepetéseket a gyerekeknek a Borsodabaújzemplén vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban. Osváth Tibor elmondta, az ajándékozás ötlete 8 évvel ezelőtt született meg. Felidézte, Bohóc doktorként immár 20 éve járja a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ kórtermeit, és egy karácsony környéki vizit során szembesült azzal, hogy az ünnepek alatt is sok gyermek kénytelen a kórházban maradni. Simon Réka a GYEK onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályának osztályvezetője azt mondta, az idei évben is legalább 100-150 gyermek tölti a karácsonyt a GYEK falai között, számukra pedig ezek az ajándékok és a velük járó figyelem különösen sokat jelentenek. Átadták az első városi ökoösvényt Miskolcon, amely az Avasi dombokon, az Ifjúságút mentén húzódik, mintegy 25 méter hosszan. De az ötlettel előálló városgazda közel tucatnyi hasonlót állít majd fel Miskolc más részeiben is a városvezetés támogatásával, írja Minap. Az ökoösvény fő funkciói közé sorolják, hogy felfogja a port és a szennyeződéseket, növeli a biodiverzitást, élőhelyet ad madaraknak, beporzóknak, hasznos rovaroknak, természetes ellenségeket biztosít a kártevők ellen, és javítja a mikroklímát is. Tóth-Szántai József polgármester elmondta, hogy a városban évente több mint 1,7 millió kilogramm zöld hulladék keletkezik. A Bükk Városa program célja, hogy a természetet közelebb hozza a városi környezethez, és a felmerülő problémákra hosszú távon fenntartható, értékteremtő megoldásokat alkalmazzon. Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom. Több autópályán és főúton is balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést, derül ki az Útinform tájékoztatásából. Az M1-es autópályán időszakosan lassabban haladhat a forgalom a már folyamatban lévő útépítések miatt. Mint ismeretes, szeptember 1-jével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése zajlik. Elindulás előtt érdemes tájékozódni az útinform.hu internetes oldalon. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, adtam a szabad ég, bár ez csak a kanapé.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Magyarországon elsősorban az erdélyi fenyő őshonos a Nyugat-Dunántúlon, de a lucfenyő és a közönséges jegenyefenyő is fellelhető szintén a nyugati határszéleken, ahol hűvösebb az éghajlat. A karácsonyfának való tartósabb fákat külföldről hozzák, például a lucfenyőt vagy az Amerikából származó ezüstfenyőt, de vannak hazai ültetvények is, melyeken kifejezetten az ünnepre termesztenek különböző invazív fajtákat. A legnépszerűbb évek óta a jegenye fenyő, vagy ismertebb nevén normand fenyő, mert tartósága mellett kellemes az illata is. A témában a Debreceni Egyetem botanikus szakembereit kérdezi Tóth Emese kolléganőm.
Takács Attila, a Debreceni Egyetem botanikus kertjének igazgatója. Van-e Magyarországon őshonos fenyőfajta?
Van, az erdei fenyő, egy kéttűs fenyő, amiről biztosan tudjuk, hogy a Nyugat-Dunántúlon őshonos. Emellett a lucfenyőről és a közönséges jegenyefenyőről egyes feltételezések szerint a nyugati határszélen szintén lehetnek őshonos állományok, de valójában ezeknek a növényeknek az elterjedési területének Magyarország már a peremén vagy kicsivel azon túl fekszik. növekszik. Az összes többi fenyőfaj más vidékekről lett hazánkba betelepítve.
Igen, mert ugye éghajlat függő, tehát kell a fenyőnek bizonyos hőmérséklet, talaj, stb. Ezzel kapcsolatban mit tudunk elmondani?
Faja, illetve fajtája válogatja. Vannak, amelyek kifejezetten a humidabb, tehát csapadékosabb, hűvösebb klímát igénylik. Vannak kifejezetten szárazságtűrő fajok is, tehát például a fekete fenyő, ami Magyarországon egy nagyon elterjedt, ültetett fenyőfaj, ő jól bírja a szárazságot, jól bírja a meleget, amellett, hogy a fa anyaga iparilag jól felhasználható, homokfásításra, kopárfásításra használták a múlt század derekán, kifejezetten emiatt a tulajdonsága miatt, hogy nagyon jól tűri a szélsőségeket.
És akkor most beszéljünk azokról a fenyőfajtákról, félékről, amelyeket azért hoztak be, hogy aztán minél tartósabb karácsonyfának való legyen belőle.
Ez egy elég jól körülhatárolható társaság. A lucfenyő ugye a legtradicionálisabb karácsonyfánk. Aki tartósabb, meg egy kicsit látványosabb karácsonyfát szeretne, az sokszor az ezüstfenyőt választja. Ez egy Amerikából származó növény, illetve az utóbbi 10-15 évben vált nagyobb divattá, vagy egyáltalán megfizethetővé a magyar háztartások sokasága számára a jegenyefenyő, ami egy kevésbé illatos növény, viszont nagyon tartós a lombja, és nagyon szép látványos dúshajtás rendszere van, nagyon szépek. És még egy kompromisszumos megoldás lehet, jó illatú, de tartós lombú növény, a Douglas fenyő.
Az a Norman fenyőként elhíresült, vagy?
Nem, a Norman fenyő, ő a jegenyefenyők közé tartozik. Igen, valójában a jegenyefenyők köréből a Norman a legelterjedtebb, amit karácsonyfaként alkalmazunk.
Van ezzel valami gond, hogy ide behoznak ide ilyen nemitőshonos fenyőfajtákat, vagy esetleg cserepesként árosítják, és utána megpróbálják az emberek kiültetni, és még mondjuk mely is marad?
Én azt gondolom, hogy ezeknek a növényeknek az ültetvényszerű termesztésével nincsen gond, addig a pontig, amíg ezek a növények mondjuk nem lépnek ki az ültetésükre kijelölt területről, vannak arra példák, hogy ültetett, termesztett növények ebből kilépnek, és inváziós fajjá válnak, és természetvédelmi problémákat vetnek fel. Ilyen van, de azért ebben a tekintetben mondjuk nem a fenyőfélékkel van a legnagyobb probléma. A kérdés másik részére rátérve, hogy mi a helyzet a cserepes, földlabdás karácsonyfákkal. Jó ez az irány, viszont elég kicsi a túlélési aránya ezeknek a fáknak.
Bármilyen
különösen,
is legyen?
Megint csak azt tudom mondani, hogy faja válogatja. A jegenyefenyők, a Norman fenyő ebből a körből például szeret mélyre hatoló gyökérrendszert képezni. Hogyha az a növény nem úgy lett nevelve, hogy évről évre, vagy legalább néhány évente iskolázták, tehát átültették, tehát egy viszonylag koncentrált, kicsi méretű gyökérrendszert képezzen, hanem 10-15 évig egy helyben állt, és úgy fejlesztette a gyökerét, akkor annak egy olyan terebélyes és méreható gyökérrendszere képződött, aminek mondjuk a 20-30%-át tudjuk kivenni, hogy cserébe ültessük. Ez egy olyan megrázkódtatás a növénynek, amit nagyon kicsi eséllyel képes túlélni.
Tudja, azért nekem mindig rossz látni, amikor teherautó számra hozzák be ezeket a kivágott fenyőket, és utána aztán az lesz a sorsuk, hogy mennek az aprítóba a karácsony végén. Ön botanikus szemmel hogyan tekint erre az egész jelenségre?
Én ehhez a jelenséghez leginkább úgy közelítek, hogy amíg vannak karácsonyfa ültetvények, azok, még ha mérsékelt szinten is, de egyfajta biológiai sokféleségnek otthon nyújtanak, amíg azok a fák ott nőnek. A fák alatt van valamilyen gyepszőnyeg, abban rovarok élnek, az ágak között vörösbegyfészkel, és így tovább. Tehát ez egy komplett kis ökoszisztéma. Amíg van igény a vágott fenyőfára, addig ezek az élőhelyek meglesznek. Még ha van is egy vágásfordulója a rendszernek, ezek meglesznek. És amíg növekszenek ezek a kis fenyőfák, addig széndioxidot kötnek meg. Hát attól függően, hogy a végén mondjuk egy biomassa erőműben végzik, vagy komposztálva lesznek, nem mindegy, de van jelentőségük a szénmérleg szempontjából. Nem vagyok benne biztos, hogy rosszabb ez az irányzat, annál, mint hogy kőolajból előállított műanyag alapú fenyőket állítsunk. Annak szerintem sokkal nagyobb az ökológiai lábnyoma.
Gubcsó Tamás vagyok, a Debreceni Egyetem botanikus kertjének munkatársa.
Magyarországon hol vannak nagyobb fenyvesek, lehet-e tudni?
Debrecen környékén is találhatunk például erdei fenyőket, ahogy a határ felé közeledünk, ott találkozhatunk fenyvesekkel, de egyébként a hegyvidéki részeken is találkozhatunk, a Dunántúlon is több helyen is találkozhatunk.
Mi jellemző ezekre a hazai fenyőfajtákra. Nem sok van belőlük, ugye?
Az erdei fenyő az, amely Magyarországon bizonyítottan őshonos. Ezzel elég gyakran találkozhatunk, ugye ez kéttős fenyő közé tartozik. Ha megnézzük, akkor a tűlevelei egy csomóból nőnek ki, és akkor egy csomóból két tű fejlődik ki. Valamint, hogyha távolról ránézünk, akkor már jól felismerhető, hiszen élénkvörös, narancssárgás kérge van.
Beszéljünk már a terméséről, a toboz, amit ugye sokan gyűjtenek, nagyon tetszetős. Tehát akkor ez most termés, vagy nem termés?
Ez egy generatív hajtás, amely tartalmazza a magokat. Ugye, hogyha megnézzük, akkor a tobozok fiatalkorban ilyen zöldes színűek, majd később elfásodnak, és egy ilyen kemény fás növényi rész lesz belőlük, amelyből kipotyognak a magok.
Hát igen, de benne van a mag.
Igen, de ezek...
Mégse termés.
Igen, a fenyőknél ez kicsit másképp működik, hiszen ugye nyitva termő növények, tehát a mag az nem egy zárt burokban fejlődik ki, hanem a mag kezdemény alakul át maggá, amelyeket ezek a tobozok tartalmaznak. De egyébként fenyőfaj válogatja, vannak olyan fajok, amelyeknél a toboz így szépen fennmarad, de vannak olyanok is, amelyeknek széthullik. Például a jegenye fenyők alatt nem találhatunk toboz, hiszen ezek széthullanak.
Mitől illatos a fenyő?
A fenyő tartalmaz illó olajakat, amelyek adják a jellegzetes illatát. Ugye a lucfenyőnek van a legjellegzetesebb, legautentikusabb illata, de például a jegenyefenyők közül vannak olyanok, amelyeknek kicsit citrusos illata van, például a Douglas-fenyőnek eléggé narancsos illata van.
Az mennyire jellemző, hogy ezek aztán kivágott állapotban is elég sokáig szép zöldek maradnak?
Itt is faja válogatja, hogy melyek a tartósabbak. Ezeket érdemes vízbe állítani, tehát mikor megvesszük, akkor a törzsének az alját levágjuk és vízbe állítjuk, hogy tartósabb legyen. A lucfenyőnek jó illata van, és ugye ő a hagyományos karácsonyfa, habár ő nem annyira tartós, valamint a tűlevelei, ahogy száradnak, azok le fognak hullani, de például a jegenye fenyőknek a tűje nem fog lehullani, hanem az rászárad az ágakra.
És még egy dologról nem beszéltünk, a fenyő gyantáról. A növény szempontjából milyen szerepet játszik a gyanta? Ugye ezt a kérgén találkozunk ezzel az anyaggal, ami nagyon ragacsos, és utána nagyon nehéz lemosni is a kezünkről.
A gyanta az a fatestnek a külső régiójában, a háncs szövetben áramlik, és innen, hogyha a kéreg, tehát a fának a felülete sérül, akkor a felszínre kiszivárog, és akkor előzően ilyen állapotban, ilyen esetben találkozunk vele, vagy hogyha egy fát kivágunk, akkor a vágás felületen is intenzíven szivárog. A gyanta az a növény számára egyfajta védelmi funkciót tölt be, olyan, mint az emberek esetében mondjuk a sebeknek a varasodása eltömíti, és esetleg kórokozók behatolásától megvédi a seb területet.
Ezek a fenyők, amik már vágott formában ideérkeznek az országba, ezeket már általában november elején kivágják a nagy részüket. És amikor ideérkezik, akkor már ugye elég régóta, hogy mondjam, halott a fenyő. Hogy tehetjük mégis tartósabbá otthon, milyen praktikákkal? Tehát teszünk alá egy kis vizet, ha vizet teszünk, tegyünk-e bele sót, cukrot, bármit?
Ott kezdeném, hogy érdemes helyi termelőtől, akár helyben az ültetvényen kiválasztva a példányt vásárolni, ezzel mindenképpen garantálni tudjuk, hogy friss legyen a növényünk. Ha már megvásároltuk, de még nem állítjuk föl, mert megvárjuk vele a Szentestét, akkor érdemes hűvös helyen tárolni a fát, illetve felállításkor is, hogyha meg tudjuk oldani, minél alacsonyabb hőmérsékletű, fényben gazdag helyen állítsuk fel, ez hozzájárulhat a tartóságához, és ahogy Tamás említette, ma már vannak olyan karácsonyfatalpak is, amiben vizet lehet tölteni, ahonnan vizet tud fölszívni a fa, addig a pár napig, vagy pár hétig, amíg benne áll a szobában.
És ez sima víz legyen.
Sima víz.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a fenyőfajtákról hallhattak, a Debreceni Egyetem botanikus kertjének igazgatójával, Takács Attillával, és az intézmény munkatársával, Gubcsú Tamással, Tóth Emese beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartalmas délutánt kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes első könyve 16. fejezetének 12. verséből hallgassuk meg. Az angyal ezt mondta Hágárnak: szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki. Kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Ez elég fenyegetően hangzik. Két testvér nép és egymás ellen harcolnak. Ez ma is így van. Izmael leszármazottai az Ábrahám fiainak, Izsáknak a leszármazottai ellen haltakoznak. Az arabok, vagy másképpen szólva Palesztina, Izrael ellen. Az egyik támad, a másik védekezik. Érthetetlen ez. Ez lenne Isten terve? De gondoljunk csak arra, hogyan Jákob megáldja Júdát. Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy, prédától lettél naggyá, fiam. Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán vagy a nőstény oroszlán. Kimerné fölkelteni. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. Szőlőtőhöz köti Szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikaját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlővérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. És hogyan teljesedett ez be? Úgy, hogy eljött Jézus, az igazi szőlőtő. Izmael leszármazottai szilaj emberek lehetnek, de hozzájuk is, értük is jött Jézus Krisztus. Ők is beoltathatnak, betagolódhatnak a nemes szőlőtőbe, Krisztusba. Bármely ember igazi életereje, életnedve csak ebben a szőlőtőben lehet. Így a vad, a szilaj emberi természet megszelidül. Jézus az igazi szőlőtő. Éltető nedve kifolyt. Az ő vére kifolyt a Golgotán, és megtisztított minden bűnös embert és leszármazottaikat, akik benne hisznek. Vele is általa királyi vendégségben van részünk az úrvacsora vételekor, amikor a megtört kenyeret esszük és a kiontott bort isszuk. Így lesz az embernek harmonikus és békés élete. Ez a megbékélés úgy tűnik ma még lehetetlen. Ám azt olvassuk az 1 Mózes 25-ben, hogy Izmael és Izsák atya Ábrahám meghal és eltemetik. Izrael és az arabok ősatját. Fiai, Izsák és Izmael temették el a Makpélai barlangban. Feltűnő, hogy Isten kronológiája egészen más, mint az emberé. Először Izsákot említi a Szentíró, pedig nem ő az első szülött, de ő Isten különös ígéretének a hordozója. Izmael is ott van, mint testvér. Igen, vannak filiszteusok, arabok, palesztinok, magyarok, mind az Isten városa felé vándorolunk. Mi is Sion gyermekei, sőt, mi több Isten gyermekei vagyunk. Mindnyájon Krisztus vére által megtisztított emberek. Jézus Krisztus az igazi szőlőtő. És béke lesz, és nem lesz antiszemitizmus, nem lesz háború. Mindenütt béke, sálom lesz. Hála a béketeremtő Úr Jézus Krisztusunknak. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.